Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból a 17. századi Erdély történetében két egymástól teljesen más korszakot ismerünk. A század elején Bethlen Gábor, első és második Rákóczi György idején 1615 és 1660 között fellendülés észlelhető. 1658 és 1660-ban a törökök több bosszú hadjáratot vezetnek Erdély ellen, vagyis a fejedelem második Rákóczi György megbuktatására. Ez a korszak az ország romba döntését és a pusztulást hozta, ráadásul a belháborúk még jobban gyengítették Erdélyt. Témánk várak és belháborúk. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Keresztes úr, szokásunk szerint most is tartsunk egy emlékeztetőt. Jó lenne összefoglalni a legutóbbi beszélgetésünk tartalmát.
A Boros Jenői Erdély fejedelme várról beszéltünk, és ugyanakkor a szomszédos várról, tehát Lippáról is. Jenő várát már 1295-ben említik, mint Kasszi Jenőt, és a 14. században a Losonczi család tulajdonában volt. 1438-ban viszont a szerb menekültek települtek le a városban, és Boros Jenő története összefonódott a magyarországi szerbek történetével is. Német helyőrséggel erősítették meg a várat 1565-ben, János Zsigmond viszont ostrommal bevette, és ezután már Miksa vezére visszafoglalta, tehát Svendlyről van szó, hol a szapolyai pártiak, hol pedig a Ferdinánd pártiak oldalán volt ez az erősség. Gyula eleste után ez az őrség is elhagyta várat, és így török kézre került. 1595-ben újra visszafoglalták a törököktől, Borbé György volt az, aki vezette a visszafoglalást. Nagyon fontos szerepet játszott Boros Jenő, mert végül is végvár lett, és a két végvár, tehát Boros Jenő és Lippa vára biztosította az erdélyi fejedelemség határát a török birodalommal szemben. 1599-ben Bátori András lett a fejedelem, ő nem adta át Lippa és Jenő várát, ennek következtében a törökök egy hadjáratot vezettek, és elveszítette Bátori a török támogatást, és vereséget is szenvedett Mihály Vajdától, és őt menekülés közben megölték. Bátori Zsigmond 1601-ben a várat 96 faluval Tódi Istvánnak adta, és így ez a birtok később Bethlen Gábornak a tulajdonába került. Lippa várának az átadásával Boros Jenő nagyon fontos szerepet játszott, Boros Jenőt is át akarták a törökök venni mindenféleképpen, az oszmán birodalom diplomáciai erőfeszítéseket tett ennek értelmében, de végül is Bethlen Gábor csak Lippa várát adta át. A várban általában Rácz katonák ékelt, és a 17. század elején hosszú időn keresztül Petneházi István volt a Boros Jenő főkapitánya, majd őt 1620-ban Gáfi György követte. Végül is hallerkői Haller Gábor érkezett meg ide, és ő Zaránd vármegyének a főispánja lett. Ő volt az, aki fokozatosan építette és erősítette a várat, és a vár körül kialakított egy palánkvárat is. Az ide letelepült jövevény katonák aztán Rákóczi György a hajdukira emlékeztető jogokat adott, 1650-ben a végvárak ugye váltakozó szerencsével hadakoztak a gyulai törökökkel, gyakran portyákat vezettek egymás ellen, például 1658-ban 1200 magyar vitéz Újlaki László kapitány vezetésével megtámadta Gyulát, hát nem tudták elfoglalni, de el tudták fogni a gyulai Hasszán Agát és Mehmed Agát, tehát katonai sikereket értek el. Orosz Jenő őrsége nem vett részt a fejedelem, tehát második Rákóczi György lengyelországi hadjáratában, lévén, hogy határvidék volt a törökökkel szemben, és ők így felmentést kaptak. De a lengyelországi udarc után a törökök Küprülő Mehmed nagyvezér személyesen vonult Erdély ellen, és így aztán Jenő alá is megérkezett. A várvédő katonaság egy része elszökött, a másik pedig az történt, hogy Újlaki László kapitány beteg volt, és ennek következtében a védők követséget menesztettek a nagyvezér táborába, és szabad elvonulás mellett feladták a várat. Ennek következtében a fejedelem Újlakit és akik még részt vettek, diószegi Kristóf hadnagyot kivégeztette, tehát árulásra vádolta őket. A török, hogy megkapta a várat, ide rögtön berendezkedett, és annyira előnyös volt a várnak a fekvése, hogy ide helyezték át például a temesvári Begler bégségnek a székhelyét. 1660-ban vilajetként is említik már a helységet. A bécsi hadi tanács 1693-ban úgy döntött, hogy megtámadja a két várat, tehát Jenőt és Lipát, így próbálják visszafoglalni ezt a területet. Az első rohamoknál a törökök még ellenálltak, de végül is Boros Jenő várát átadták, megadták magukat, és elvonultak Temesvárra. Tehát Boros Jenő újra visszakerült a császárság tulajdonába, és a szabadságharc, a Rákóczi szabadságharc következett. Jenőnek a hadászati jelentősége megint megnőtt, de viszont az a helyzet, hogy a kuruc függetlenségi harc alatt végig császári kézen maradt, így a területet az tulajdonképpen zavartalanul tudta a császári sereg ellenőrizni. 1711 után a várkatonai szerepe teljesen megszűnt, közben megtörténtek különböző hadjáratok a Balkán felé, és ennek következtében a felszabadító hadjáratok már fölöslegessé tették Jenőnek az erősítését, és 1744-ben a várost Arad megyéhez csatolták, két évre rá a várat végleg kivették a határőr vidékből, és az itt állomásozó szerb katonaságot Aradra vitték át. 1848-ban a magyarok, majd 1849-ben az osztrák kézre került a vár, és 1849. augusztus 21-én itt tették le a fegyvert Vécsei tábornok Rüdiger orosz tábornok előtt. A katonaság még az 1900-as évekig bent maradt Jenő várában. Lipáról, szomszédos vár volt ugye Jenő várával, és Lipa vára a Maros bal partján Aradtól 30 kilométerre található. A történészek úgy vélik, hogy talán IV. Béla építette az 1241-es tatárjárás után. A következő említés az Károly Robert király idejéből való, aki 1315 és 1317 között így gyakran megfordult, és itt a királyi udvarral is tartózkodott. Majd a következő uralkodó, aki többször itt járt, az Mátyás király volt, és Mátyás 1459-ben Szilágyi Mihálynak, tehát nagybátyjának adományozta a várat. 1482-ben pedig Bánfi Miklós és Jakab önkényesen elfoglalták, de 1487-ben Dóczi Péter visszafoglalta a királynak, és a király Mátyás a fiának, Korvin Jánosnak adományozta. Korvin János halála után a felesége Brandenburgi Györgyhöz ment feleségül, és így az őrgrófnak a tulajdonába került a vár. Ő a falakat megerősítette, és így mondható, hogy fejlesztette az épületet. A következő várnagy az Bodó Miklós volt, ő pedig 1514-ben minden harc nélkül feladta a várat a Dózsa lázadás egyik vezérének, Székely Györgynek, és 1516-ban viszont már Szapolyai János tulajdonába került, ő pedig Perényi Imre nádornak adta. Budaeleste után 1541-ben Szulajmán szultán, Izabella királyné és a gyermek János Zsigmond részére Lipát jelölte ki lakhelyül, ide költöztek és ide hozták a királyi koronát és a koronázási jelményeket is, melyeket 1542 májusáig itt is őriztek. 1551-ben Martinóczy György Ferdinánd királynak adta át a várat, és a török közeledésére aztán Pető János minden ellenállás nélkül átadta a törököknek. Várat Kasztaldó visszafoglalta, de rövid idő után megint a törököknek a tulajdonába került. 1600-ban Mihály Vajda, majd 1604-ben Bocskai István, 1605-ben pedig Hasszán temesvári pasa foglalt el, tehát látható, hogy állandóan gazdát cserélt, ennek következtében sokszor rongálódott az építmény, a falakat többször megostromolták. Következik az 1616-os év, amikor Bethlen Gábor átadja a törököknek, illetve át kellett volna adja a törököknek, és meg is egyezett az átadásról, viszont Petneház István kapitány nem engedelmeskedett Bethlen Gábornak, Bethlen Gábor megostromolta Lipát, és el is foglalta, és átadta a temesvári Begler Bégnek. Erről az eseményről keserűen Diócegi József úgy emlékezett, hogy elég keserves és keresztényekhez méltatlan dolog, hogy keresztény kereszténytől a várat elvegye, és a töröknek adja, és hogy keresztény keresztényre vívjon a pogány számára. Tehát látható, hogy a korabeliek nagyon nehezményezték Bethlen Gábornak ezt a cselekvését, de viszont végül is Bethlen a két vár közül csak Lipát adta át, és így Jenő megmaradt az erdélyi fejedelem tulajdonába. A várat 1686-ban Karaffa foglalta vissza, majd 1695-ben újra a törököké lett, és ők aztán lebontották a megmaradt falakat, és Temesvárra vonultak vissza. 1699-ben a karlócai béke után Lippa megint a törököké lett, de csak 1717-ig, mert ekkor újra visszakerült az osztrákok tulajdonába, de ekkor a császári Löfelhorc, császári ezredes, aradi várparancsnok még a megmaradt várfalakat is lebontotta, és Lippa vára teljesen eltűnt a történelemből.
Köszönjük a kiegészítést, Keresztes úr, Borosjenő és Lippa vára, melyekről a múlt alkalommal, tehát már röviden beszéltünk, két török uralom alatt lévő várral szemben védekezett. Melyek ezek?
A 17. században Erdély történetében két egymástól teljesen más korszak volt, mint a bevezetőben is hallották, 1615 és 1660 között. Ebben az időben olyan fejedelmek uralkodtak, akik fejlesztették, és akiknek az uralkodása alatt Bethlen Gáborról, első Rákóczi Györgyről és második Rákóczi Györgyről van szó, akik uralkodása alatt fellendült az erdélyi gazdaság, és ennek következtében egy kereskedelmi és hadászati fellendülés is látható. Ebben a periódusban erdélyi fejedelemség beavatkozott az európai vallásháborúba is, de ezeket a nagyobb várakat, mint például Nagyvárad, Gyulafehérvár, Szeben vagy Fogaras, Kolozsvár, ezeket a fejedelmek erősítették, és azért kellett ezeket az erősítési munkálatokat elvégezni, mert a fejedelem II. Rákóczi György 1657. januárjában hadba indult a lengyel koronáért, mint 10. Károly svéd király szövetségese, kivel megegyeztek, hogy Lengyelország területét felosztják, az északi része az országnak a svédeké lesz, és Varsóig majd Rákóczi fog uralkodni. De az a helyzet, hogy a svédek már 1657 nyarán kivonultak a területről, a kozákok is hazatértek, és így Rákóczi egyedül maradt, és végül is csata nélkül békét kellett kössön a lengyelekkel, viszont seregét megtámadták a tatárok, és a fővezérrel Kemény Jánossal együtt a tatárok fogságába került a sereg, és őket a Krimbe hurcolták, Rákóczi viszont elmenekült, és haza menekült Erdélybe. Következtében, hogy megtörténtek ezek a hadjáratok, a törökök többször felszólították Rákóczit, hogy hagyjon fel ezzel a politikával, tehát hogy lengyel király is legyen, mert attól féltek, hogy hadászatilag és gazdaságilag megerősödik, és akkor majd a függetlenséget próbálja kivívni. 1656-ban Köprülő Mehmed lett a nagyvezér, és ő Erdélybe bosszú hadjáratokat vezetett, elfoglalta Borosjenőt, mint szó volt róla, Gyula Fehérvárat is megostromolta és elfoglalta. Köprülő 1658. októberében Barcsai Ákos tette fejedelemmé, ekkor még kivonult Erdélyből. Itt akkor elkezdődött egy ilyen belháború a Rákóczi hívek és a Barcsai hívek között, egy ilyen polgárháború lett, és ennek végül is 1660-ban egy újabb török támadás vetett véget, amikor Rákóczi György hadserege 100 fenesnél vereséget szenvedett, és Rákóczi a sebeibe bele is halt, tehát végül is így veszítette el a fejedelemséget. Ali pasa megkezdte Váradnak is az ostromát, és 44 napi ostrom után a várat feladták. Az erdélyi rendek Kemény Jánost választották fejedelemnek, tehát látható, hogy itt nagyon gyorsan következtek ezek a változások. Majd 1661-ben történt egy titkos török-Habsburg egyezmény, aminek következtében lényegében megegyezett a török, hogy Erdély területét hogy fogják a török és a Habsburg vezérség, hogy a Erdély területét hogy fogják elosztani. Így végül is Ali pasa 1661. szeptemberében fejedelemmé választott apafi Mihályt, és az országgyűléssel is ezt elfogadtatta, majd az ellenfelejedelem, ugye Kemény János 1662. januárjában a tatárnak elleni nagyszörösi csatában elesett, tehát látható, hogy ezen a területen, ebben az időszakban állandóan polgárháborús helyzetek voltak, ezek a polgárháborús helyzetek viszont az országot gyengítették, a belső erők egymás ellen küzdöttek, és ennek következtében még jobban gyengítették az országot. Ezek a belső háborúk, belső harcok nagyon sok kárt okoztak, rengeteg helység, falu, város tönkre, mert ennek következtében így a lakosság egy részét elhurcolták, más része elmenekült. Ezen a területen, ebben az időszakban, tehát a 17. századnak a második felében Erdélyt nagyon nagy szerencsétlenségek és pusztítások érték. Poros Jenő és Lipával szemben a török oldalon volt még két vár, tehát Világosvára és Gyulavára, amit a törökök felvonulási területnek tartottak, ugye a Buda fele. Röviden beszámolnék Világosváráról, tehát a 12. században már létezett a vár és a település. 1190-ben alapították állítólag a világosi apátságot, királyi várról pedig 1324-ben Károly Robert király birtokot adományozott Dénes fia Dezső kapuvári és Világosvári várnagynak, aki 1330-ban a Poszadai csatában a Baszáráb havasalföldi vajdával vívott ütközetben fegyverzetet cserélt a királlyal, és így megmentette annak az életét. Majd 1390-ben Zsigmond király a temesi ispánnak, majd Albert király pedig 1439-ben Brankovics György szerb despotának adományozta, aki 1444-ben Hunyadi Jánosnak adta át. 1456-ban Hunyadi halála után sógora Szilágyi Mihály kapta meg, kinek halála után 1461-ben Konstantinápolyban őt lefejezték, a szendrői vesztes csata után. Ezt a várat aztán örökölte özvegye Bátori Margit, majd ennek halála után a bátoriaké lett. 1514-ben Dózsa György a lázadás alkalmával Világos várát elfoglalta, majd a Szapolyai Jánosé lett. 1566-ban a törökök szállták meg 1595-ig, mikor Bátori Zsigmond fejedelem hadai visszafoglalták. 1606-ban újra a törököké lett, akiktől Petneházi István próbálta 1609-ben visszavenni, de csak 1614-ben lett megint a magyaroké, de a zsoldjuké fellázadt Rácz őrség átadta a lipai pasának 1615-ben. Tehát a törököké volt egészen 1693-ig, mikor Heisler császári serege ostromba bevette, és a Romosvár a fiskus birtokába került. Aztán Bohus Imre vette meg 1755-ben az uradalmat a várral együtt, de ezt a várat pusztulni hagyta. A Hória Kloska felkelés alatt 1784-ben a császáriak rombolták le, hogy a felkelők ne használhassák. Világos váráról mindenki ismeri, hogy 1849. augusztus 13-án a vár alatti síkon tette le a fegyvert Görgei Artúr a forradalmi sereggel együtt. Másik vár, amelyik szintén ezen a területen található, a Gyulai vár, a Világos várával együtt biztosították, mint mondtam, a török felvonulási vonalakat. A Gyulai vár már a honfoglaló magyarok katonai vezetőjének, a Gyulának a tisztség nevét őrzi, és 1214-ben említik először oklevélben. Az Alföld egyetlen középkori téglavára a Marotti család építette a 15. század első felében. 1482-ben a Marottiak kihalta után Mátyás királyé lett, aki fiának Korvin Jánosnak adományozta, majd 1552-től Végvár és Ó-Olasz Bástyás palánkvára építették át, de 1566-ban hősies küzdelem után a törökök kezére került, egészen 1695-ig ők uralták. A Rákóczi szabadságharc után a huszárvárat lerombolták, csak a belső vár maradt meg, és 1715-ben a város megyeszékhely lett, ahová nemzetségeket telepítettek, az új birtokos Horukhajn János György lett, aki 1734-től ez a család uralta 1857-ig. Ebben az időszakban itt két gyula létezett, a német gyula és a magyar gyula, majd 1849. augusztus 23-án jelentős szerepet játszik még ten gyula, mert a cári seleg előtt 1300 honvédtiszt tette le a fegyvert, köztük 90 azok közül, akik később majd az aradi 13 vértanúi lettek. Gyulával kapcsolatos a város híres szülöttje, az ajtósi Dürert Albert ötvös, akinek a fia ugye az Albrecht Dürer német festő, ő 1455-ben innen Gyuláról vándorolt ki Nürnbergbe, és ott telepedett le, fia pedig Nürnbergbe lett híres, neves festő.
A Várak Erdélyben második részében beszéljünk arról, hogy az erdélyi fejedelmek fontos vára volt Déva. Hogy alakult ennek története? Ugyanakkor jó lenne, ha a Magna Curiáról is szólnánk.
Déva várát azzal kezdeném, hogy ugye a magyar népballada is említi Déva várát, ugye Kőműves Kelemenné a falba épített feleség balladája, ahol leírja, hogy 12 kőműves összetanakodik magas Déva várát, hogy fölépítenék, félvéka ezüstér, félvéka aranyér. A következőképpen írják, Déva városához meg is megjelentek, magas Déva várhoz heza is kezdettek, amit raktak délig leomlott estére, amit raktak estig leomort reggére. Megint tanakodott 12 köműves, falat megállítani, hogy lősz lehetséges, míg elvégre ilyen gondolatra jöttek, egymás között szoros egyességet köttek, kinek felesége leglőbb jö ide, szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe, keverjük mézbe gyönge teste hanvárt, avval állítsuk meg magos Dévavára. Így írja le Dévavárának az indítását Kőműves Kelemenné balladája. Dévavárának keletkezési idejét, építőjének nevét azt nem ismerjük. Egyesek szerint itt Dákvár volt, majd a rómaiak idején Kastrum is állt. A népvándorlás korában ezek a várak elpusztultak, és helyükön a 13. század elején felépült egy ispáni vár, egy királyi vár, Dévavára. Ezt 1241-ben a tartárok viszont felégették. Déva valamikor 1264 előtt épült, és ami biztosan állítható, hogy az erdélyi vajdák tisztségéhez kapcsolódó királyi vár volt már az első felbukkanásakor, 1264 és 65 évi dinasztikus viszály idején is idős 4. Béla hadai intéztek támadást 5. István ifjabb király által kormányzott keleti országrész ellen. Kezdetben vártakozó eredményen harcok egyik jelentős csatája 1264 őszén éppen a Dévai vár alatt történt, ahol győzelmet aratott az ifjabb király, 5. István, Csák Péter vezette serege, győztek, így 4. Béla veszteséget szenvedett. Déva a vajdák állandó központja lett, és itt rendezték be a rezidenciájukat. Kán László, aki tartomány úri hatalmát itt építette ki, és a kiskirály 1307-ben itt tartotta fogva Otto magyar királyt és bajor herceget, akit azzal hívott Erdélybe, hogy majd hozzáadja feleségül a leányát, helyette azonban elfogta, és csak válságdíj fejében engedte szabadon Bajorországba távozni. Ekkoriban a fogoly királlyal együtt éveken keresztül a várban őrizték a magyar Szent Koronát, és melyet Kán László végül hosszas tárgyalások eredményeként 1310-ben átadott első Károlynak, Károly Robertnek. Az Anjou korban Déva folyamatosan nagyhatalmú erdélyi vajdák székhelye volt, és az általuk kinevezett, a király által kinevezett várnagyok felettek a várhoz tartozó uradalom felett, több mint fél száz faluról beszélünk, és itt látható, hogy milyen hatalmas erővel és birtokkal rendelkezett az, aki uralta a Dévai várat. Ulászló 1444 előtt örökbe adta várat és az uradalmat Hunyadi Jánosnak, amit 5. László 1453-ban meg is ismételt, később mégis vajdai várként szerepelt, és 1445-ben Újlaki Miklós a saját várai közé számította, mint erdélyi vajda, megint az erdélyi vajdáknak a tulajdonába volt. Ketten megosztották Hunyadival, mert ők együtt vajdáskodtak. 1454-ben a Hunyadiak kezén levő várat Mátyás királynak a tulajdonában van, mert Hunyadi János egy éve korábban meghalt, és a Hunyadi család örökölte. Majd 1481-ben Báthori István és testvére zálogba kapja Ulászló királytól, és 1535-ben Szapolyai Jánosé lesz, ő pedig 1539-ben átadja Izabella királynénak. 1540 nyarán, 3 héten keresztül a várban őrizték a százsebesen elhunyt János király holttestét és a magyar királyi koronát, majd Izabella királyné Buda elvesztése után 1541-42-ben itt is lakott. 1550-ben a királyné Fráter György helytartó közti viszály következtében Petrovics Péter temesi ispán Izabella királyné oldalán fellépő hadaival átmenetileg elfoglalta Déva várát is. A helytartó azonban mégis felülkerekedett, tehát itt akkor a királyné pártján Erdélybe nyomult mindkét román vajdára a vereséget, mért Martinuzzi, és ezzel együtt sikerült kiszorítani őket, ugyanakkor Kasim Pasa seregét is kiverték az országból. Ehhez kapcsolódott Tinódi Lantos Sebestyén egyik versében, amelyben a budán török fogságba került híres enyigi török Bálint fiának, Török Jánosnak a történetét is leírja, ahol 1550 évi dévai rajtaütésben tanúsított vitézségét meséli el. Majd 1551-ben Fráter György jóvoltába 5 évre átmenetileg Erdély Habsburg kézre került, előbb Bánk Pál, majd a híres egri várkapitány öccse Dobó Domokos lett a dévai vár parancsnoka. Az utóbbi építette a később Betlen bástyaként ismert ágyútornyot, ezekben az években Temesvár 1552-es elestét követően Déva fontos török ellenes végvárnak számított, a vár 1556-ban jutott a török barát szapolyaiak kezébe, egy olasz hadépítész Giovanni Andrea Gromo 1564 és 1567 között feljegyzésében a Déva várát bevehetetlen erődítésnek mondja. A fejedelemség 1571 után a Báthoriak idején Dávid Ferenc unitárius püspököt a valási viták miatt Báthori Kristóf vajda elfogadta, és 8 hónapig a dévai várban rabaskodott, majd 1579. november 15-én a börtönben meghalt. A vár történetét folytatva, Geszti Ferenc veszprémi főkapitány a Báthoriak rokonaként 1581-ben a Dunántúlról távozott és idejött Erdélyben, és ő kapta meg a várat az egész uradalommal együtt. Építkezéseket folytatott a várban, viszont halála után 1595-ben a fejedelem Jósika István kancellárnak adta a Dévát. Ő jószágvesztéssel járó lefejezéséig volt ura a várnak, 1598 áprilisáig birtokolta ezt a területet. Bojti Veres Gáspár kronikája szerint Báthori Zsigmond 1602 tavaszán Déva várában adta át végleg Erdélyt a Rudolf császár képviselő Giorgio Basta kassai főkapitánynak. Utóbbi 1603. szeptemberében a török barát erdélyek újabb veresége után ide hívott össze országgyűlést, ahol súlyos haditanácsot vetett korábbi lázadókra és jó néhányukat ki is végeztette. Bocskai hívei a császáriaktól 1605-ben kisebb ostrommal elfoglalták, és következett ugye Betlen Gábor, még ugyanebben az évben kapta meg Hunyad megye főispánságát Bocskai István fejedelemtől. 1610 és 1640 közt aztán 3 évtizedre Betlen Gáboré volt a dévai vár, és a családjával is itt lakott. 1611-ben Forgács Zsigmond Báthori Gábor elleni támadása idején Betlen Gábor Déva várában védekezett, ide menekült. A Habsburg pártiak segítségével állítólag felajánlottak ekkor neki, hogy fejedelem lehet, de ezt ő visszautasította. 1621-ben Bethlen Gábor Besztercze bányai országgyűlésen történt magyar királya választását követően fejezték be a vár alatti fejedelmi kastélyt, itt említem meg a Magna Curia építését, 1640-ben pedig első Rákóczi György vásárolta meg a Magna Curiát, illetve a kincstár számára később visszaadta a híres szépasszonytól Széchy Máriától, már beszéltünk Széchy Máriáról, a Murányi Vénuszról van szó, Veselényi Ferenc feleségéről, a várat és a hozzátartoló uradalmat visszavették. Az uralkodás idején több bárcsát emeltek, állandóan fejlesztették várat. Eddig nagy veszedelme idején 1658 és 1662 között törökök bosszú hadjáratot vezettek. Fordulatos események voltak a vár környékén. 1666-ban itt tartózkodott Barcsai Ákos fejedelem feleségével Bánfi Izabellával, és 1661-ben a német barát Kemény Jánoshoz került a vár. 1686-ban titkos szerződés szerint Kolozsvárt és Dévát kellett volna Erdélyben először átadni Lipót császárnak. A császári hadak végül 1687 őszén szállták meg Erdélyt. Déva várat a kurucok 1704 tavaszán foglalták el, a Zsibornál II. Rákóczi Ferenc hadai által 1705 novemberében elszenvedett vereséget következtében a Déva kuruc őrsége tartott ki legtovább. Cserei Mihály kronikája szerint 3 hónapig blokkádázták, mert jó hajduk voltak benne Csáki András kommandója alatt. 1706-ban Pekri Lőrinc kuruc generális már hiába vette blokkád alá, a császári őrség nem adta fel. 1699-ben a nagy török ellenes felszabadító háborút lezáró karlócai békét követően Déva, a még 1716-ig oszmán uralom alatt maradt Temesvár felől különleges stratégiai helyzetbe került. Erdély védelmét kellett biztosítania egy esetleges török támadással szemben. Ekkoriban korszerűsítették újra a várat, majd a vára egy keleti aljában a Sánc néven ismert bástyás erődöt építették ki. Ennek a törökök elleni használatára ellenséges támadás hiány azonban már nem került sor, mert a 18. században a török háborúk 1716-18 és 1736-30 között Déva környékét egyáltalán nem is érintették, és Steinville erdélyi főparancsnok építette ki a mai vár formájában látható palotát is a nyugati szomszédságában lévő ciszternával együtt, és ide ebbe a ciszternába vezették be a várhoz szükséges vizet. Ezt a szépítkezést, ami 1719-es években fejeződött be, egy küllap meg is említi, ahol leírja, hogy hát ezt a Steinville építe engem, hogy vizet nyújtsak azoknak, akik innen a törököket legyőzni, a várat hősiesen védeni, és a vadlázadókat megtörni akarják. Persze latinul van ez a szöveg. A másik felirat az pedig ugyancsak egy 18. századán végrehajtott javításokról beszél, ebben a szövegben is leírja, hogy amit az idők tönkretettek, azt Ulisses Erdély parancsnoka buzgalommal újjáépítette. 1751-es évszámot írtak erre a kőtáblára. A belső védelme szerepet kapott a vár. 1784-ben a Hórja Kroska vezette felkelés alkalmával a nemesség Hunyad megyei nemesség ide menekült, és a lázadók komolyabb fegyverzet és tüzérség hiány nem ostromolták meg a várat. 1800-ban Erdély katonai parancsnoka gróf Mitrovszky javaslatára megszüntették a korabeli haditechnika fejlődés által már korszerűtlenül vált katonai szerepet. Ezt követően az épületekről a kapukat, ajtókat, ablakokat leszerették, elárvezezték, és emiatt lassan pusztulásnak indult a vár. De első Ferenc Habsburg császár 1817-ben itt látogatást tett feleségével Karolina Augusta királynéval együtt, és nekik nagyon megtetszett a várnak a helye, és a romlásnak indult szép fekvésű vár, és elhatározták a várnak az újjáépítését, és ekkor munkálatokat indítottak, és ezek a munkálatok 1829-ben fejeződtek be, ezt egy emléktábla meg is említi. Még 1848-49-es forradalom idején volt katonai jelentősége Dévának, magyarok el is foglalták 1849 májusában, de augusztus 13-án ugye a világosi fegyverletétel megpecsételte a sorsát, mert lőporrobbanás miatt a várnak egy része elpusztult, robbanás nagy emberáldozatokat is követelt, pár nappal később Dévánál is letették a magyar forradalmárok a fegyvert, és az utolsó magyar honvéd csapatok is itt megadták magukat. 1896-ban a Vára Hunyad megyei történelmi régészeti és természettudományi társulat tulajdonába került, melynek igazgatás alatt kiépítették a vár megközelítését szolgáló sétányokat, és fásították a várhegyet, és mostani rekonstrukció az 1826-os tervek alapján indult el, és a vár 19. századi állapotát mutatják be.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket.
Jelen beszélgetésünknek a témája egy nagyon vérzivataros időszakot emleget. A 17. századi Erdélyről beszéltünk. Ebben az időszakban a század elején olyan uralkodók voltak, akiknek a keze alatt fellendült az erdélyi terület. 1615 és 1660 között ezt követő időszakban II. Rákóczi György lengyelországi kalandja következtében országdúlás következett, mert a törökök több bosszú hadjáratot vezettek Köprülün Mehmed vezetésével, aki nagyvezír lett 1656-ban, és az ő vezetése alatt végig rabolták, fosztogatták az erdélyi területet, elfoglalták a fontosabb várakat, Boros Jenő, Gyulafehérvárt, ő majd Nagyváradot is, tehát látható, hogy az erdélyi fejedelemség hanyatlásnak indult. A fejedelmek gyorsan váltogatták egymást, ilyen-olyan hadjáratok, hol ilyen fejedelmet, olyan fejedelmet helyeztek az ország élére. Kemény Jánosról beszéltünk, aztán arról, hogy végül is Kemény elesett a nagyszülősi csatában, és akkor helyébe a temesvári pasa Apafi Mihályt tette erdélyi fejedelemmé. Ezek után két fontosabb várról, a szomszédos területekről, Boros Jenő és Lipa várával szemben a török területen két fontosabb vár volt, a Világosvára és a Gyulavára. Világosvára az már a 12. században létezett ez a település, megalapították a világosi apátságot 1190-ben, majd 1324-ben Károly Robert birtokot adományozott Dénes fia Dezső kapuvári várnagynak a havasalföldi Baszaráb Vajdával folytatott csatában, a poszádai csatában, ugye itt fegyverzetet cserétek, és így menekült meg a királya haláltól. És ezzel az adománnyal jutalmazta a megmentőjét, megmentője családját. Később Világosi vár Hunyadi Jánosnak a kezébe került. Hunyadi halála után szókora Szilágyi Mihály kapta meg, kinek halála után, akit Konstantinápolyban lefejeztek. Az özvegye Bátori Margit kapta meg, majd ennek halála után a Bátoriaké maradt. 1514-ben Dózsa elfoglalta, majd utána pedig a Szapolyai János birtokába került. 1560-ban a törökök szállták meg, és így a törökök, ennek következtében, hogy a törököké volt, többször megostromolták a magyarok, Bátori Zsigmond fejedelem visszafoglalta, majd 1606-ban újra a törököké lett, majd 1609-ben megint visszavették a várat, és 1614-ben, tehát már a magyaroké. Elmeséltem azt is, hogy a zsoldos vezér Rácz őrség átadta a várat megint a törököknek 1615-ben, tehát látható, hogy mennyire fontos szerepet játszott ezen a területen. A Horjak-Roska felkelés alatt 1784-ben ide menekültek sokan, de a császáriak is elhagyták a várat, és lerombolták, hogy a felkelők ne tudják használni. 1849. augusztus 13-án a vár alatti síkon tette le a fegyvert Görgei Artúr forradalmi serege. Gyula váráról, Gyula ugye a honfoglaló magyarok vezérének, a Gyulának a tisztség helyét őrzi. 1214-ben említik először oklevélben az Alföld egyetlen középkori téglavára, amit a Marotti család építetett 15. század első felében. A család kihalta utána, aztán a Mátyás királyé lett, ő pedig Korvin Jánosnak adta, és 1552-től mint végvár szerepelt, és 1566-ban hősies küzdelem után a törökök kezére került, és egészen 1695-ig az övéké volt. 1715-ben a város megyeszékhely lett, és a város az tulajdonképpen két részből állt, a német városból és a magyar városból, ezeket aztán egyesítették, és 1849. augusztus 23-án a cári sereg előtt 1300 honvéd tiszt itt tette le a fegyvert. mert ebből a városból vándorolt ki 1455-ben Albrecht Dürernek az apja, aki itt Ajtósi Dürer Albert ötvös mester volt.
Mi lesz a témánk egy hét múlva?
A témánk az következne, az, hogy befejezzük az erdélyi fejedelmi várak sorát, itt beszélnénk akkor Sárospatak váráról, meg elkezdenénk a török elleni visszafoglaló háborúknak a sorát.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és most már olyan dolgokról is mesélhetünk, amiről általában mindenki tud, tehát a Déva várának a történetét. Ugyanakkor elszámoltunk arról is, hogy ezek az erdélyi területek, ahol fontos történelmi események történtek, nem csak a 17. században, hanem már a 19. században is, tehát a 48-as forradalom eseményei is már bekerültek a történelembe, tehát itt Világos váráról van szó, például ahol a forradalmi sereg letette a fegyvert.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök, a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.